segítségünk és a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, kedves testvérek, a mi Isten tiszteletünket az 51. Zsoltár első versével. Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem! Isten, áldj meg a mi dolgainkban. Olyan sokszor kértük már a te áldásodat. Hétköznapi életünknek minden apró cseprő ügyében kérjük, hogy segíts meg, adjad nékünk ezt, adj nékünk amaszt. És most, Urunk, megint csak kérünk téged, de most a legnagyobb bér, könyörgünk. Azt, hogy valóban úgy gyújtsd föl a szövétnekét, a te áldott szent igédnek, hogy megláthassuk a te kegyelmedet újból, azt a kegyelmet, amiről olyan sokszor hallunk, olyan sokszor beszélünk, azt a hívást, ami olyan gyakran elhangzik felénk, hadd halljuk meg most újból, mint egy egészen új hívást, Urunk, mint hogyha most hallanánk szinte először. Ó, könyörülj meg rajtunk, Urunk, és ne engedd, hogy a megszokott szavak, mondatok és szófordulatok olyan eredménytelenül menjenek el a fülünk mellett, mint ahogyan már olyan nagyon sokszor. Hadd tárjuk ki magunkat egészen te előtted, és csak te előtted hadd tárjuk ki magunkat. Így kérjük a te igédet, így kérjük a te jelenlétedet, és így kérjük a te áldásodat, hogy áldj meg ebben a mostani dolgainkban is. Jézus érdeméért, Jézus nevében. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található Krónikák második könyve 33. részének az első 16 versében, amelyet kihagyásokkal olvasok föl, de mégis kérem, hogy ülve hallgassa végig a gyülekezet. 12 esztendős volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és 55 esztendeig uralkodott Izraelben, Jeruzsálemben. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött vala, mert a magaslatokat ismét megépítette, amelyeket Ezékiás, az ő atya, azelőtt elrontott vala, és oltárokat emelt Bálnak, aserákat is plántált, és tisztelte az ég minden seregeit, és szolgált azoknak. És Manassé elcsábította Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált volt az Izrael fiai elől. És hova megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyelmeztek Reá. Reá okozta azért az Úr az Asszíria beli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba vervén megkötözték őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, pohászkodék az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett néki, és meghallgatván könyörgését visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Ezek után a Dávid városának külső kőfalát felépítette, Gihontól fogva napnyugat felé a völgyben, és a halkapu meneteléig is. És megépítette az Úr oltárát, és áldozott rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal. És megparancsolta Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak Izrael Istenének. Mindazáltal még akkor a nép áldozik vala a magaslatokon, de csak az Úrnak, az ő Istenének. Kedves testvéreim, talán emlékeztek rá, hogy a múlt vasárnap is, meg ezen a mai vasárnapon is délelőtt ezt a mai esti evangelizációs Isten tiszteletet a Tékozló fiú útja címen hirdettük meg. És ímé most mégse a tékozló fiúnak a történetét olvastam föl, vagy legalábbis látszólag nem a tékozló fiú jól ismert történetét, hanem valami más egyebet. Miért? Szándékosan. Mert a Bibliában nem csak egy tékozló fiúnak az útja van leírva, hanem többé is. És jó, hogyha Istennek azt az üzenetét, amelyet az új testamentumi tékozló fiú történetén át akar tudtuladni nekünk, néha egy-egy ótestamentumi tékozló fiúnak a történetén át is meghalljuk. És ez a Manassé király, akiről itt szó van a felolvasott ígében, ez éppen egy ilyen ótestamentumi tékozló fiú. Ímé testvérek, ebben a felolvasott részben, meg azután még a továbbiakban, előttünk van egy egész emberi élet, a születésétől kezdve jóformán a haláláig. Tehát egy embernek az élete, de úgy, ahogyan az Isten látja. Tehát ez a leírás nem a történetíró szemszögéből ismerteti meg velünk Manassé királynak az életét, hanem az Istennek a szemszögéből. És azért jó nékünk ezzel foglalkoznunk, mert az Isten mindnyájunk életét látja. A te életedet is, meg az én életemet is látja az Isten. És ugye azt el tudjuk gondolni, hogy Isten valahogy másképpen látja a mi életünket, mint ahogyan mi látjuk a magunkét, meg mi látjuk az egymásét. És az a döntő látás, ahogyan az Isten lát bennünket. Mert mi magunkat is, meg egymást is a látszattal nagyon jól áltatni tudjuk, de az Istent nem lehet áltatni. Ezért próbáljuk meg ezen a mai estén úgy látni magunkat, ahogyan az Isten lát bennünket. Nézzük csak, hogy milyen ember volt ez a Manassé. Hogyha a származását tekintjük, tehát azt, hogy milyen családból eredt, milyen családból született, akkor már is nagyon kedvező előítélettel tekinthetnénk Reá. Hiszen az ő édesapja az Ótestamentum legistenfélőbb embere volt. Annak az Ezékiás nevű királynak volt a fia, aki az Ótestamentum népe életében körülbelül olyan forma egyéniség lehetett, mint a kereszténység életében Luther Márton vagy Calvin János. Ezékiás egy nagy vallási reformot hajtott végre, akkor az ő népe életében, amikor népének az Isten hite már-már szinte egészen összekeveredett a környező pogányságnak az Isten hitével. Emberileg szólva, ennek az Ezékiásnak köszönhetjük, hogy mind a mai napig megmaradt reánk Mózes 5 könyve. Tehát, mintha azt mondanánk, hogy megmaradt a Biblia, hogy ma is a kezünkben lehet az Ótestamentum. Tehát Isten ügyének egy egészen különleges bátor harcosa volt ez a nagyon komolyan és mélyen hívő ember. És egészen bizonyos, hogy a fiát is a szentírásoknak az ismeretében és az Isten félelmében neveltette. Hamarosan kiderült azonban, hogy az Isten félelem, a kegyesség, az nem olyan valami, amit örökölni lehetne az ősöktől, mint más egyéb földi javakat ebben az életben, pedig de sokan hivatkoznak erre. Ó, hányszor hallottam én már, és mindig akkor egy kicsit úgy befelé szomorúan mosolygok, amikor ilyet hallok, hogy valaki egy kicsit olyan büszkén arra hivatkozik, hogy ja kérem, az én családomban nagyon sokan voltak papok. Vagy például, amikor azt mondja valaki, még egy kicsit, még nagyobb büszkeséggel, hogy egyike az őseimnek, egyike volt a gája raboknak. Hát igen, valahogy sok ember úgy gondolja, hogy az őseinek a hite, az valami olyan alapítvány, aminek a kamataiból késői utódok is élhetnek még. Pedig testvérek, sokszor láttam én már hívő szülőknek, sőt hívő nagyszülőknek a gyermekeit igen-igen messze elsodródni az Istennek a közelségéből. Ilyen volt ez a Manassé király is. Atya még igazán nagyon komoly hívő ember volt. A fiú pedig már, hogy is mondja a leírás, gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt. Alig hunyta le hívő édesatya a szemét, a fiú már is letért arról az útról, amelyen az ő édesapja elindította. Nem tudott ellent állni a környező pogány világ szívó hatásának. Az egyik az Isten helyett áldozati, pogány áldozati oltároknál áldozott, és az igaz Isten tisztelet helyett mindenféle babonás praktikákat művelt, és azon, aki az érdekeinek vagy a hiúságának ellene állt, kíméletlenül keresztül gázolt. Nem jó példát mutatott azoknak, akik fölnéztek rá, akiktől függött, megfertőződött körülötte az egész környezete, lassan az egész ország. Hívő atyának az egész szép munkáját lassan egészen lerontotta. Olyan fájdalmas dolog, testvérek, arra gondolni is egyáltalán, hogy még egy olyan ember is, akinek a születését annak idején imádságban kérték hívő szülők az Istentől, és akit igazán Isten félelemben neveltettek, hogy az ennyire hátat tudjon fordítani az Istennek. Hiába volt a vallásos tradíció, hiába volt a legjobb nevelés. Ez az ember mégis hitetlen emberré vált. És most ne olyan hitetlenségre gondoljunk, testvérek, amit az ember a szájával vall meg, hanem amit az életével, amit a cselekedeteivel vall meg. Mert nem a száj hitvallása, hanem az életnek a beszéde dönti el azt, hogy valaki hívője, vagy pedig hitetlen. Én el tudom képzelni, hogyha ezt a Manassét megkérdezte volna valaki, te hiszel te még Istenben? Büszkén mondta volna, hát hogy ne hinnék? Hát az Ótestamentumi Calvinnak vagyok a fia. De a cselekedetei mégis olyan tettek voltak, amelyek utálatosak voltak az Isten előtt. Így szól róla a leírás, hogy gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt. Ó, de szomorú bizonyítvány ez, amit egy emberről ki lehet állítani. De most, drága testvérek, gondoljunk egy pillanatra úgy komolyan utána, hogy vajon akik itt ülünk, melyikünk kapna jobb minősítést az Úr szemei előtt. Az Úr szemei előtt. Mert az emberek szemei előtt nem nehéz jónak látszani. De az Úr szemei előtt milyennek látszol te? Mit gondolsz? Manassé is nagyon ügyes diplomata volt. Életművész volt. Biztos, hogy remekül megállotta a helyét az élet különböző problémáiban. Jó adminisztrátor, jó szervező tehetség volt. Talán még dicsérték is, talán még föl is néztek rá, de az Isten szemében megbukott. És ez a döntő. És én szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk azt, hogy a mi életünkben is ez a döntő, hogy az Isten szemében kik vagyunk, hogy az Isten hogyan lát bennünket. Mert lehet az, hogy a te a magad szemében egy egészen kifogástalan ember vagy, egy nagyon kiváló ember vagy. Lehet, hogy úgy érzed, hogy benned semmi kivetni való nincs, tiszta szíved van, jó lelkiismereted van, becsületes, tisztességes ember vagy, sőt, az is nagyon lehetséges, hogy sok jó tulajdonságod is van, kétségtelenül, ami miatt sokan mások fölnéznek rád, és becsülnek, és dicsérnek, és ha meghalsz, akkor sok szépet fognak ráírni a gyászjelentésedre, hogy a legjobb és a legáldozatosabb, leglegebb ember voltál. De az Isten szemében valahogy más a mérték. Én is nagyon sokáig úgy éltem, hadd mondjam meg nektek egész őszintén, hogy meg voltam én elégedve önmagammal. Sőt, meg voltam győződve róla, hogy ha minden ember olyan lenne, mint én, semmi baj nem lenne ezen a világon. Nem gondoltál te is így önmagadra? Hogyha minden ember olyan lenne, mint te, hát akkor nem lenne olyan sok baj ezen a világon. De próbáld egyszer úgy látni magadat, ahogyan az Isten lát. Az Úr szemei előtt, ahogy az igében olvassuk. Próbáld egyszer úgy látni magadat, hogy az életed egy állandó vizsga. Szakadatlanul vizsgázunk minden pillanatban. Reggel, délbe, este, éjszaka. Amikor egyedül vagyunk egy szobában, vagy egyedül sétálunk egy erdőben, vagy emberek között vagyunk, vagy a munkahelyünkön, vagy otthonunkban, állandóan vizsgázunk. És ilyen tantárgyak vannak, mint jóság, meg hűség, meg béketűrés, meg békesség, meg szeretet, meg segítőkészség. Tehát röviden így mondhatnám, hogy kereszténység. Krisztusi indulat és krisztusi élet. Nem vetted még észre magadon, hogy mindig újra megbuksz valamelyik tantárgyból? Én már nagyon sokszor észrevettem magam. Próbáld ebből a szempontból vizsgálni meg az életedet, hogy hogy állod meg a vizsgát. Megdöbbentő dolog az, hogy az Istennek milyen lesújtó az általános véleménye az emberről. Többek között például éppen Pál apostol így fogalmazta ezt meg. Nincsen csak egy igaz is. Egy igaz is. Ugye te sokáig azt hitted, hogy egy igaz mégiscsak van. Hát te. De nincsen egy igaz is. Egy sem. És így folytatja, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, csak így jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nos hát, így látja Isten a te életedet is. És így látja Isten az én életemet is. Akárki vagy, akármi vagy, megbuktál az Isten előtt. olyan ember vagy, aki gonoszul cselekedik az Úr szemei előtt. És most tudjátok, hogyha az Isten emberi módon gondolkodnék, akkor ránézve erre a Manasséra, azt mondaná, hogy ez a Manassé, ez nem csak egy nehéz eset, ez egy reménytelen eset. Hiszen ez nem úgy rétkezik, mint egy őserdőbeli kannibál, aki soha életében nem hallott az Isten törvényéről, az Isten akaratáról, hanem úgy, mint egy olyan ember, aki gyermekségétől fogva ismeri a Szentírást. Ez nem vak, aki nem tehet róla, hogy lelépett a helyes útról, hanem ez az ember lázadó, aki tudná, hogy mi volna az Isten akarata, és mégse cselekszik, mégse azt szerinté. Menjen az esztébe, nem érdemes vele törődni többé. Igen, valahogy így gondolkodnék az Isten, ha ember volt. Mert ezt érdemelné minden Manassé, akik gonoszul cselekednek az Úr szemei előtt. Szándékosan és tudatosan sokszor. És mégse ez történik. Mi? Valami nagyon-nagyon megható dolog. Tudnék, így olvasok a 11. versben, hogy és Isten megszólította Manassét és az ő népét. Tehát az történik, hogy az Isten megszólította. Utána kiáltott. Figyelmeztette. Mert mindig ez a legelső mentő kísérlete az Istennek, az őtőle eltávolodó emberrel szemben, hogy utána kiált, hogy megszólítja, hogy figyelmezteti. Testvérek, vajon van-e itt valaki, most ebben a templomban, akit az Isten még soha semmiféleképpen nem szólított volna meg? Én nem hiszem. Lehet, hogy talán éppen itt a templomban szólított meg már egyszer vagy kétszer egy-egy igehirdetésen keresztül, és talán úgy, hogy a szemedet sem merte fölemelni, mert úgy érezted, hogy mások is látják rajtad, hogy éppen neked szólt az Isten. De sokféle más módon is megszólíthat. Bálám figyelmeztetésére egy szamarat használt föl az Isten. Luther Mártont egyszer úgy szólította meg a veleje mélyéig, hogy egy villámcsapás a mellette haladó barátját vágta agyon. Egy barátomat azzal a revolver golyóval szólított meg az Isten a háborúban, amelyik nem találta el őt. Egy asszonyt egyszer azzal szólított meg az Isten, hogy kiderült neki egy titkos bűne, és nagy botrány lett belőle. Vagy talán éppen azzal szólított meg téged az Isten, hogy a múlt héten fölhívott téged valaki telefonon, vagy bekopogtatott hozzád, és elhívott ide, erre a mai Isten tisztelete. Nagyon sokféleképpen szólít meg az Isten, mert ő semmiképpen nem akar belenyugodni abba, hogy egy Manassé eltávolodjék tőle, hogy egy Manassé mélyre süllyedjen. Isten küzd a Manassékért. Csak egyetlen pillantás vesz a Golgotára, ahol Jézus olyan rettentő kínok között kiszenvedett, ahol az a szent vér a földek a porába alá csorgott, és lásd meg, hogy ilyen véres küzdelmet vív éretted az Isten. Ennyire azt akarja, hogy te élj, hogy még egy Manassé is éljen, örökké éljen. Így küzd értünk az Isten. Így szólongat bennünket az Isten. És ez a mai, és most ezen a most hangzó igehirdetésnek a szavain keresztül is Isten szólít meg. Mert ez az egész mai Isten tisztelet is egy része annak a hatalmas küzdelemnek, amit az Isten vív érettünk, folytat érettünk. Tehát megszólította az Úr Manassét. És ott egészen mindegy, hogy milyen eszközt használ az Isten arra, amikor meg akar szólítani egy eltávolodó manassét, de az már egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy manassé hogyan reagál az Istenek a megszólítására. Itten azt olvassuk, hogy megszólította az Úr manassét és az ő népét, de azok nem figyelmezének rejá. Szinte azt mondhatnám, hogy az egyik legszomorú, az egyik legtragikusabb kijelentés az egész Szentírásban, hogy az Isten szól, és az ember nem figyel rá. Figyelembe se veszi. Hányszor szólt az Isten mi hozzánk? És mi élünk nyugodtan tovább úgy, minthogyha soha nem figyelmeztetett volna bennünket. Hát hiába szól az Isten! Nem! Isten soha nem szól hiába. Mert testvérek, az az isteni szó, amit hallunk ugyan, de eleresztünk a fülünk mellett, ítéletté válik rajta. Íme itt is így megy tovább a történet. Rájuk hozta azért az Úr az asszíriai király seregének vezéreit, akik manassét megfogták, vasba verték, megkötözték őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Isten szavát figyelembe nem venni büntetlenül nem lehet. Íme itt is betelt a mérték. Rázúdult a csapás erre az ótestamentumi tékozló fiúra. Az új testamentummal is az történt. És mindig ez történik. Íme vasba verve ül most enn egy idegenben valahol egy tömlöcben. Az ajtaja fölé szinte oda lehetne írni a tömlöc ajtaja fölé, hogy ez az a manassé, akit az Isten elvetett és elátkozott. És testvérek, én a Bibliával a kezembe mégis ennek pontosan az ellenkezőjét merném fölírni a manassé tömlöcének az ajtajára. Azt, hogy ez az a manassé, akit az Isten kiválasztott és szeret. Tehát nem bolondság ez? Nem túlzás? Kérdezhetné valaki. De igen, bolondság, de nem túlzás. Tudnék, ez éppen a kereszt bolondsága. És ezért a bolondságért fogom én örökké áldani az én kegyelmes atyámat. Mert a keresztnek ezen a bolondságán keresztül ismertem meg az Istennek a kegyelmét. És az ő szeretetének egy életet újjáteremtő erejét. Mert miről van itten szó? Arról van szó, kedves testvérek, hogy Jézus volt az, aki úgy függött ottan a keresztfán, mint akit elvetett és elátkozott az Isten. És éppen a manassé helyett, az összes manassé helyett vetette el és átkozta el az Isten. És ezért igaz az, hogy manassé pedig kiválasztotta és szerette az Isten. És szereti. És ezért gondolhatsz te is magadra ebben a pillanatban úgy, akárki vagy akárhonnét jöttél, akármilyen messzire sodrottál el az Isten közelségéből, akármilyen gonoszul cselekedtél az Úr szemei előtt, ezért gondolhatsz te is magadra úgy, hogy szeret téged és kiválasztott téged az Isten, mert az Isten a manassékat a Jézus helyettes engesztelő áldozatán keresztül nézi. És ezért van az, hogy még az ítélet is kegyelem a számunkra. De testvérek, amikor Istennek a sújtó keze nehezedik rá valakire, akkor az éppen nem annak a jele, hogy elvetette őt az Isten, hanem épp annak a jele, hogy ennyire keresi őt az Isten. Ennyire hangosan kiállt utána az Isten, Mert hogyha nem volt elég a halk és szelíd szó, amivel megszólított és szólongatott, akkor egyszer rád kiállt, és életre ráz, és életre ijeszt. Isten minden ítélete mentő szándékú, és minden csapás, ami az életünket éri, egy nagy mementó, hogy az Isten a keblére akar ölelni bennünket. A szívére akar ölelni. A fájdalmak, a csapások, a szenvedések mind-mind arra valók, hogy felerősítsék, mint egy hangszóró, a máskor oly halk és szelíd szót, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Mert másképp nem hallanánk meg. A bajok szövevénye, mindenféle bajok szövevénye az életünkben, az tulajdonképpen háló. Az Isten mentő kegyelmének a hálója, amit kivet értünk a világba. És az a bot, amelyiknek a sújtás olyan fájdalmasan vág végig néha az életünkön, az tulajdonképpen pásztorbot. A jó pásztornak a botja, amellyel a biztos karámba akarja beterelni az övéit. Isten néha azt a földi fészket, amelyikben az övéi úgy elkényelmesednek és ellustulnak, néha fölbolygatja, engedi, hogy a sátán összezavarja. Csak azért, hogy a benne lakók kénytelenek legyenek végre az imádság és a hit szárnyait kibontani és repülni vele fénylőbb magasságok felé, nagyszerűbb élmények felé. Meg vagyok győződve, sokan lesznek a mennyben olyanok, akik soha nem kerültek volna oda, ha az Isten rájuk nem bocsát valamilyen vihart az életükben. Vajon nem tesz-e jót az Isten akkor, amikor megtöri valakinek a büszkeségét, az ellenállását, amikor térdre kényszerít valakit önmaga előtt? Én már sokszor láttam azt, hogy képes az Isten mindent megtenni azért, hogy jaj, el ne vesszenek azok, akikért ő Jézust halálra adta. El ne vesszenek azok. Tehát az ítélet is kegyelem, de hogy az Istennek az ítélete tényleg a szabadulás és a megtérés áldott eszköze lesz-e valakinek az életében, vagy pedig tragédia, az attól függ, hogy az illető ember hogyan reagál rá. Manassé börtönében győzött az Istennek a kegyelme. Ott a nyomorúságnak a mélyén szakadt föl a lelkéből az az imádság, amit az Isten mindig meghallgat. A bűnbánatnak és a bűnbocsánatáért való könyörgésnek az imádsága. Az egyik legszebb íge, amikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodék az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. Hitvány dolog részünkről, hogy csak akkor alázzuk meg magunkat, amikor nagy nyomorúságban vagyunk, tehát ilyenek vagyunk Manassék. Isten pedig olyan, hogy az ilyen hitvány, szívből fakadó imádságot is elfogadja. Megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És itt kezdődik Manassé számára egy új életnek a lehetősége. Mert amikor valaki úgy igazán megalázza magát az Isten előtt, akkor talál igazi önmagára, és akkor kezd jóvá tenni mindent, mint Manassé, amit elrontott azelőtt, íve ő is áldott pásztora lett az ő népének. Ki hitte volna? Ez igazán csak a kegyelemnek a csodája. De testvérek, ugyanezt a kegyelmet kínálja Isten most nekünk is, mindnyájunknak. Mindenkinek szabad részesülnie benne, aki most itt van. Mindenkinek. Te se félj attól, hogy elutasításban lesz részed a múltad miatt. Isten nem kérdi azt, hogy ki voltál. Se előnyök, se hátrányod nem származik abból, hogy kik voltak az őseid. Nem az a fontos, hogy ki voltál, egyedül az a fontos, hogy ki vagy most. És hogyha te most olyan ember vagy, aki meg tudod alázni magad az Úr előtt, tehát aki igazán a bűnbocsánatnak az igényével és a bűnnek a tudatával jössz, akkor az Isten megbocsát. Szívére ölel az Isten. Most! És te folytathatod másképpen, mint ahogyan eddig. Mert ennek a történetnek éppen az a nagy örömhíre, hogy még egy Manassénak is lehet újra kezdeni. Micsoda óriási nagy dolog az, amikor valaki újra kezdhet. Itt a földi életben is, hát még az örökkévalóság szempontjából. Újra kezdeni valamit. És ez azért lehetséges, mert 2000 esztendővel ezelőtt az történt, hogy Isten a te bűnödet is, meg az enyémet is, mindnyájunként, mindegyiket Jézus kereszthalálának az égő fájdalmába tartotta bele, mint egy tűzbe, mindaddig, amíg minden adósságunk és minden bűnünk elhamvat benne. Mint amikor egy papírt beletartasz a tűzbe. Ezért jöhetünk vissza az Istenhez. Akármilyen messzire, vissza. És ezért van a számunkra is új élet. Testvér, ebben a pillanatban az Isten szeme rajtad van. Ebben a pillanatban angyalok néznek rád a mennyből, és várják a döntésedet. Hogy átadod-e magadat Jézusnak, a bűnbocsánat és az újrakezdés kegyelmében való részeltetésre. Ha igen, akkor tégy vallást róla, tégy bizonyságot róla. Mindnyájunknak a füle hallatára. Úgy, hogy énekelt velünk együtt. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki, minden gondom, keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. 459. számú ének második versével tegyünk erről bizonyságot. Csodálatos kegyelem az Urunk, amivel te felénk fordulsz, hogy még mindig nem fáradtál bele szólongatni, figyelmeztetni, megrázni bennünket, hogy te annyira nem akarsz bele nyugodni abba, hogy mi gonoszul cselekedjünk a te szemeid előtt. Ó, pedig de sokszor megbuktunk, és de sokszor megbukunk mindig újra valamelyik tárgyból, amire te tanítottál volna bennünket. És de nagyon úgy élünk, mint hogyha soha nem figyelmeztettél volna bennünket semmire, mintha nem is hallottuk volna soha a te szavadat, pedig hallottuk. És tudjuk, Urunk, hiszen te mondottad egyszer az írás tudókra,
akik ismerik a szentírásokat, hogy azok súlyosabb ítélet alá esnek. És még ez se remekteti meg a mi szívünket, hogy komolyabban vegyük a te szavadat. Urunk, ne engedd, hogy most megint úgy lerázzuk magunkról a te figyelmeztetésedet, a te drága hívásodat, mint hogy olyan sokszor. Ne engedd, hogy elengedjük a lelkünk mellett, nehogy ítéletté váljék rajtunk. Vagy ha már ítéletté vált, benne vagyunk, alatta vagyunk az ítéletnek, hadd lássuk meg abban a botban, ami sújt, a pásztorbotot. Annak a drága jó pásztornak a kezét, aki kezében fogja ezt a botot. És aki mindenképpen azt akarja, hogy betereljen bennünket a biztos karámba. Ó, Urunk, köszönjük néked még a sújtásokat, még a csapásokat is. Hiszen értjük, látjuk, de szeretnénk igazán hinni is, hogy ez is mind-mind a szeretetednek a jele. Tövevényes baj az a háló, amellyel ki akarsz bennünket is halászni magadnak. Ó, csak ki ne bújjunk rajta, megint. Hadd adjuk magunkat néked. A bűnbocsánat és az újrakezdés kegyelmében való részeltetésre. Hogy valóban hadd történjük, Urunk, ezen a pillanatban valami bennünk, valami, ami újat hoz, amitől másképp megy tovább minden, mint ahogyan eddig. Köszönjük néked, hogy kegyelmes atyánk vagy. Drága ölelő karjaid közé hadd tegyünk egy beteg testvérünket, akit, Urunk, szörnyű betegség réme fenyeget. Ó, hadd érezze a te oltalmadat, a te szeretetedet, a te gyógyító irgalmadat, nagyon közel van. Könyörgünk, hallgass meg imádságunkat Jézus érdeméért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.